Szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit a New York-i Széchenyi István Társaság meghívására észak-amerikai körútja 6. állomásaként. Szerdán a nyugatoldali Magyar Református Egyház dísztermében körülbelül 70-en vettek részt Gergely István becenevén tiszti előadásán, aki a Csíksomlyói Csibész Alapítvány és a Csibész Ifjúsági Egyesület elnökeként szolgálja a népet, segíti a rászorulókat, hátrányos helyzetű gyerekeket, fiatalokat, fiatal és idős családokat, nem csak Székelyföldön, hanem a moldvai csángók köréből is. Itt ül velem szemben István, ha bár idősebb vagy, mint én, de ezt már a találkozásunk elején megbeszéltük, megegyeztünk, hogy tegezhetlek, így a beszéd is könnyebb. A következő percekben a tegnapi 2,5 órás előadásod főbb gondolatait megpróbáljuk röviden elmondani azoknak, akik nem tudtak részt venni a tegnap esti előadáson, bemutatni az általad működtetett alapítványokat, és természetesen azoknak, akik még nem ismernek, azoknak téged is be kell mutatnunk valamilyen formában. Kezdjük mindjárt azzal, hogy ki is ez a Gergely István.
Szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit. Talán már ismerősként is, mivel Clevelandben több alkalommal voltam, úgy emlékszem, ez a 3. alkalom, úgyhogy a 3. az Isten igaza. A Fillmore-i cserkész táborban 92-ben sok több clevelandi fiatallal megismerkedtem. Szeretettel köszöntöm, külön szeretettel köszöntöm őket, mert ugye szívembe zártam, gondolom ők is néhányan engem, és mindig szeretettel gondolok erre a városra, ennek a városnak, különösképpen a magyar embereire, lelkekre. Neki külön nem kell bemutatkoznom, hisz annak idején sokat beszélgettünk, de akikkel még nem találkoztam, hát valóban Gergely István vagyok. Vicén születtem 55-ben, a Táncvilágnapján, április 29-én. Talán azt is tudom, hogy miért születtem erre a világra, mert ez nagy kérdés, hogy az ember megszületik, de miért születi, hogy felfedezi azt, hogy ő miért jött erre, miért küldött, miért angyal, mert minden ember küldött, ez azt jelenti, hogy angyal. És igyekszem ezt a feladatomat angyalként, küldöntként teljesíteni, és ezzel az intencióval, ezzel a szándékkal vagyok itt Észak-Amerikában, Kanadában és az Egyesült Államokban, különben ezt a hatalmas nagy körútat ennek a tudatában vállaltam el, mert amikor megnéztem a térképen, hogy hol van Vancouver, és hol van Csíksomlyó, és mennyi a kettő között a különbség időbeli eltolódás, hát először megtorpantam, és nehezen vállaltam ezt a nagy utat, de amikor Tormai Cecil könyvét épp azokban a napokban befejeztem, a küldetéstudat még inkább fölébredt bennem, és azt mondtam, hogy ennek a szellemében vállalom, hogy a maga módján a magyaroknak azt a kis csoportját, melyek összejönnek a különböző városokban, Észak-Amerikában, imigyen is szolgáljam. Hát röviden ezért vagyok itt Amerikában.
Már a felvezetőben is említettem, hogy te vagy a Csibész Alapítványnak a vezetője, és a munkádat ugye, mint a tegnapi előadásban mondtad, hogy sok jó ember segíti. Mondjuk el néhány szóban, mi ez a Csibész Alapítvány, és mikor alakult, mikor indult?
A gyökerei visszanyúlnak egészen 1987-ig, amikor Csíksomlyóra kerültem, mint plébános. Abban az időben, és utána még néhány évig működött a nagy állami árvaház Csíksomlyon, és mint ilyen tulajdonképpen az én területemhez tartozott ez az intézmény is, csak nem engedték, hogy tartsuk a kapcsolatot. De hát a gyerekek megkeresték a módját annak, hogy találkozunk. Én is igyekeztem, és a barátkozás már ebben az esztendőben elkezdődött. Aztán, aki kipotyogtak az intézetből, mert betöltötték a 18. életévüket, nem volt hova visszahúzódjanak, egy rokon, egy ismerős, egy nagyszülő, vagy valamelyik szülő, nem létezett, ezek összeverődtek, és egy-egy pincében, egy-egy elhagyott helyen gyülekeztek, és ott engedték életüket. Egy ilyen csoportra találtam, és ezekkel a fiatalokkal megismerkedtem. 18 fiú volt ebben a csoportban, megismertem sanyarú sorsukat, és egy idő után nagyon-nagyon éreztem, határozottan éreztem, az Isten akarja, hogy én ezeket felkaroljam, valamiképpen segítsek, és egyik este beszélgetésünk során annyi panasz után azt mondtam nekik, hogy fiúk, gyertek hozzám, költözzetek fel a plébániára, és másnap 4-en beköltöztek. De igen, ám a következő nap még jött valaki, aztán eltelt egy hét, már voltunk, lettünk 10-en, 15-en, 20-an, 30-an, és csak ezek után született meg az alapítványnak a gondolata, valaki felhívta a figyelmet, hogy intézményesíteni kellene már ezt, mert különben nem tudjuk ezt kordába tartani, és így született meg az alapítvány, egy ügyvédnő sietett a segítségünkre, aki a törvényszékről hívott fel már, mikor be akart adni a papírokat, hogy ezt meg kéne nevezni, ezt a formációt, mi legyen a neve. Hát gondolkodtam, hirtelen nem jutott jobb eszembe, mint csibész, mert hát ezek, akik ott vannak, javából csibészek, és nagyon talál, mint ahogy nálunk szokták mondani, kujak a szemre a törvényszéken is. Gondolom, egyet mosolyogtak, és jóvá hagyták ezt a szervezetet, alapítványt, ezen a néven én magam is csodálkoztam, és azóta is viseljük ezt a nevet. Hát azóta, ugye, mivel a nagymamut, ami árvaházak felbomlottak, kis gyerekeket is felkaroltunk, több tucatnyit, és hát igazán ma nem egészen fedi ez a név azt a tevékenységet, amit folytatunk, mert ezek a kisgyerekek már nem igazán tudnak azonosulni a csibész megnevezéssel, hisz ők nem az utcáról jöttek be. Mert csibész az, aki tekergő, utcáról, stb., aki az életét úgy tengette, lengette, hogy egy kicsit lopott innen, aztán becsapott valakit amott, és így élték az életüket valamikor. Ma már persze nem így van.
Tegnapi előadás alkalmából mutattál néhány házat, számszerűleg én nem tudtam megjegyezni. Talán te tudod, hogy számszerűleg hány házba működik ez az alapítvány, és nem csak ez, mert ugye, amint mondtam, a Csibész Ifjúsági Egyesület, sőt, még van a Lazarus Alapítvány is, ami, hát úgy gondolom, hogy egy nagy adminisztratív munkát igényel, és ez tényleg egy nagyon kemény munka. Egy pár szóval, hogyha elmondanád, hogy hány gyerek van, és tehát hogy hány ház van.
Csíksomi plébáni épületéből nőttük ki magunkat. Nagyon örültünk, amikor az első házat megkaptuk egy svájci német evangélikus papnak a segítségével, de hát aztán jött a következő, az említett alapítványok tulajdonába, de nem csak az ő tulajdonába, 41 lakóház van. Azért mondtam, hogy nem csak az alapítványok, mert például a moldvai családok, akiket kihoztunk, és ingatlant vettünk nekik, meg kicsi földet, meg állatokat, azokat a házakat az ő nevükre irattuk részben már. Akik még nem iratták a nevükre, azon ingatlanok pedig a helyi plébánia nevén vannak, de azzal a meghagyással, hogy ha beilleszkedtek a közösségbe, akkor lassan átvehetik, átírhatják nevükre, stb. Lakóházak és műhelyek is jöttek létre, varóda, asztalos műhely, szerelő műhely, korábban kosárkötő műhely is volt, ilyen fóliázó gépünk, azzal is foglalkoztunk, nem volt olyan nagy tevékenység, de az is jelentett valamit. Akkor olyan kézi munkákat folytattunk, kereszteket, szendolgokat készítettünk, rózsafűzéreket, a patakok olt mentén pedig füzet vágtunk, fűszfa ágakat, ugye azokból kosarakat készítettünk, olyan jó kajla kosarak voltak, de érdekes volt, az emberek úgy is segítettek, hogy ezeket tőlünk megvásárolták, megvették.
A kedves hallgató, gondolom tudják, én is Csíkszer Ádámo vagyok, és ismerem néhányukat. A beszélgetésünk alkalmából, a privát beszélgetésünk alkalmából néhányszor megemlítettük, hogy ezek az emberek mindannyian az életük talán egy jó vágányra került ezáltal az alapítvány által, és néhányuk, talán mindannyiuk az életük egy...
Nem mindannyiuk, hanem a nagy részük, igen, és úgy is lehet fogalmazni, hogy ezek a fiatalok nem sitre, hanem sínre kerültek.
Néhányuk közülük megnősült családot alapított, és...
Igen, most ha tetszik, akkor úgy is tudnék fogalmazni, hogy sokszoros nagyapa lettem. A korom is már ott van lassan, de sokszoros nagyapa, úgyhogy családjaink vannak, és énekzen együttes alakult. A lányanya csoport, ugye az élet, ha elindul, az nő. A gyermek, az a kicsi gyermek, el kell cseperedni, egyre bontakozik ki, vagy a kicsi fát elültetjük, és ugye milyen szépen mutatja magát. Az a fa ágazik, bogazik, virágzik, gyümölcsözik, hát mindenfajta élettel így van. Így a csibész élettel is ez történt. Ugye annyi, hogy felnőtt a lombja, ott van, nem csak a gyökere, törzse, a lombja és a lombja között ott vannak a gyümölcsök is. Már különben nem érné meg az egész. A paraszt elveti, az fölműves a magot, és nem tud aratni, akkor elveszíti a kedvét, nem?
Gondolom, hogy ehhez a munkához nagyon jó emberek vesznek körül, és lelkes emberek ugyanúgy a mindennapi munkát, mert ez, hát ugye, amit mondtuk, ez nagy logisztikát igényel.
Igen, hát jók rosszak, több jó, de ez olyan, mint az erdő, ugye van száraz ág is, meg a legtöbb az élet, ugye? Ugye a csivészetben is. Nem mindenkinek sikerült az életét megmenteni, mert most is van, aki börtönben van. És különben ezek a gyermekek hát mind sérültek, akik ilyen körülmények közé kerülnek, akik ilyen körülmények között nőnek fel, szülő, nagyszülő, család nélkül egy intézetben, az óhatatlanul elkerülhetetlen a sebzés. Ja, és ezért igaz, hát egyedüli gyógyír az a szeretet. És megérzik azt, hogy valaki szereti, akkor nagyon hálásak és engedelmesek is. Nem 100%-ban, de hát az milyen gyerek, milyen fiatal, aki 100%-ban engedelmeskedik a szüleinek, az nem való sok mindenre, hanem kevesebbre.
Mint a tegnap is az előadásod alkalmából azért elrohant az idő, és gondolom, hogy erről órákat lehetne mesélni. Talán ennyi volt Dióhéjban. A mostani utadnak, körútadnak, az észak-amerikai körútadnak van egy üzenet. Az volna a következő kérdésem, hogy mit üzensz te, mint a magyar nemzet minden egyes tagjáért aggódó ember a világban szétszóródott magyar testvéreinknek?
Hát ezt az üzenetet nekem nagyon könnyű most megfogalmazni, hisz Csíkszeredában Hegy István református tiszteletes, aki nagyon-nagyon súlyos beteg, jó barátságban, nagyon szeretem ezt az embert, meglátogattam, és mondtam, hogy István, jövök Amerikába, mit üzensz, mit üzennél, mit mondanál el. Összeszedte magát ez az ember, nagyon határozott erős hangon azt válaszolta, hogy sajnálom őket. Kérdezem, miért? Mert beolvadnak. Hát egyik üzenet az, hogy minden magyar, aki érti ezt a beszédet, ami tőlem is most elhangzik, övezze fel derekát, legyen felövezve, mint annak ilyen zsidókot Egyiptomba. Készen, álljon készen, amikor az első alkalom adódik, amikor érzik azt, hogy most eljött az idő, betelt az idő, induljanak, nem akárhova, hanem haza. Úgyhogy nekem is egy látnokfél azt mondta, hogy nekem vissza kell menni, nem akárhova, valahova széke, hanem oda, ahol vagyok. Nekünk ott a helyünk, mi ott vagyunk helyes emberek. Ha nem ott vagyunk, akkor nem vagyunk a helyünkön, és aki nincs a helyén, az arra azt szokták mondani, hogy helytelen ember. Gyerekre is hányszor rászólunk, hogy ne helytelenkedj, mert nincs a helyén. És aki nincs a helyén, igazából nem tudja építeni a magyar lelket, a magyar közösséget, a magyar eszme, igazából csak ott tud érvényre jutni, érvényesülni, és kibontakozni. Nem azt mondom, hogy holnap vagy holnap után, az is lehet, hogy az idősek talán nem is érik meg, de én azt érzem, hiszem, tudom a lelkem mélyén, hogy, és látom a szememmel, azzal a másik szememmel, hogy még a mi életünkben ennek az időnek be kell telnie, el kell jönnie, és amikor a jeleket látjuk, induljunk, ne habozzunk. Otthon a helyünk, ott kell, hogy gyülekezzünk. Egy veszes csata után is a hadvezér mit csinál? Összeszedi az embereit, mindenhol szétszorodott embereket, erdőkből, mezőkből, újból a sorait felállítja és számba veszi, hogy mire vagyunk képesek. De mondom, ezt természetesen csak az az ember érti, aki nem csak magyarul beszél, hanem magyarul érez, meg érzi azt, hogy mit jelent magyarnak lenni, és tudja azt, hogy a magyar nyelv az szent, titkokat hordoz, és azt csak mi tudjuk megfejteni, és ezek mindeniknek van tültete üzenete. Ezt tudom nagyon-nagyon erőteljesen mondani. Tormai Cecil főszereplőjével, a Közösi küldöttre gondolok, Ungal, hogy jöjjetek elő most, és vegyétek birtokotokba mindazt, ami a tiétek.
Utolsó kérdésként pedig, a körútadat, ha egy mondattal kéne jellemezned, az a következő két mondat közül melyiket választanád ki? Megkongattad a vészharangokat, vagy meggyújtottad a lármafákat az emigrációba élő magyar testvéreidnek?
Hát a lármafát attól függ, hogy milyen idők járnak, kongatják, vagy felgyújtják. Én a lármafát kongattam, nem gyújtottam még fel, illetve igen, azt is próbálgattam. Itt-ott az emberek lelkében, elméjében, a visszajelzések alapján kongott is, meg fel is gyújt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és rendelkezésünkre álltál. Kívánok neked szerencsés jó utat haza Erdélybe. Visszavárunk, és a mi hamarabbi viszontlátásig sok erőt és kitartást ehhez a nagyszerű, és sokszor, ahogy már mondtam, említettem, fáradtságos munkához. Nagyon szépen köszönjük.
Minden magyart szeretettel köszöntök, szívemben hordozok. Én úgy érzem, minden magyarhoz, akivel csak életem során találkozom, küldetésem van, és szeretem őket.